Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében köszöntünk téged a királyi széketen. Hálát adunk, atyám, az Úr Jézus Krisztus bevégzett munkájáért. Köszönjük a tisztító, drága szent véredet, Úr Jézus, ami által a trónterembe léphetünk, tisztán és megigazultan. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te elhoztad az üdvösséget a számunkra, és mindazok, akik befogadtak a szívükbe. Megkérték, hogy legyél az életük ura és megváltója. Azok újjászülettek, üdvösséget nyertek, befogadták az örök életet, és a földi távozásuk után nálad lakozhatnak. a te végtelen szeretetedben és dicsőségedben. Köszönjük, Atyám, az igédet, amit nekünk adtál, és hálát adunk, hogy mi az ige világosságát megismerhettük, és növekedhetünk ebben a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a drága szíveket, akiket ma elhoztál. Hálát adunk, Uram, a te jelenlétedért, a te érintésedért. Kiárasztjuk Jézus nevében a békesség és vigasztalás szellemét. És köszönjük neked, Uram, a te munkálkodásodat a testekben, a Szent Szellem ereje által. Köszönjük a drága kenetedet, amely megtöri az igát. Köszönjük, Uram, a növekedést, ami tőled származik. És neked adunk, Uram, minden dicsőséget, menjen és földön. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszöntsd a szomszédodat, és erősítsd meg a következő köszöntéssel. Higgy, amint megmondatott. Szeretettel köszöntünk benneteket. Úrvacsorával fogjuk ma kezdeni. Előtte egy bejelenteni valóm van. Ici testvérünk szombat óta új címen található. Ahogy Pál apostol írja a Filippi 1.21-ben, őt nagy nyereség érte. Attól a pillanattól kezdve az Úr szeretetét élvezi. Pál apostol vigasztal bennünket, többek között az 1 Tesszalonika 4.18-ban is azt írja, hogy vigasztaljátok egymást a beszédekkel. A Bibliát ismerő ember több világossággal rendelkezik, mint a vallásos ember. Mi bibliai gyülekezet vagyunk, és a világosságunk is nagyobb, és pozitívabban látunk dolgokat. Nem veszítettük el őt, ő előre ment. És mi követjük őt. Ne keressük az okát, hogy miért nem töltötte be az éveinek a számát. Kenneth Hagennek azt mondta az Úr, hogy ez kizárólag az Úr Jézusra, illetve az illető személyre tartozik. A sírás egy biztonsági szelep, hogy a lélek ne sérüljön. Ha valaki sírni akar, nyugodtan sírja ki magát, ha máshol nem, akkor otthon vonuljon félre, és engedje ki. Viszont nem szabad megengedni a gyász szellemét, hogy valakire rátelepüljön, mert az a sötétség oldaláról származik. Budapesten nemrégen volt ezzel kapcsolatban egy bizonyság, hogy egy fiatal keresztény a kedvenc házi állatát vesztette el, és olyan mély lelki fájdalom kísérte ezt a veszteséget, hogy ez ajtót nyitott az ellenségnek, és egy komoly gerinc problémája keletkezett ebből. Mindaddig, amíg Pici a földön tartózkodott, mindannyian valamilyen formában imádkoztunk érte, támogattuk a hitét, SMS-eket kapott, látogatást kapott, még múlt héten szerencsém volt személyesen is fölkeresni. Most, miután ő előre ment, nekünk a hozzátartozókért kell imádkozni, és kiárasztjuk felettük a vigasztalás és a békesség szellemét. Azt a munkát, amit Ici végzett, azt nekünk folytatni kell ugyanolyan tempóval. Mert az elveszett lelkeket továbbra is meg kell menteni, és rajta keresztül az Úr nagyon sok lelket megmentett, és bevitt Isten királyságába. Természetes, hogy hiányzik. Elsősorban a családnak, a közeli rokonságnak, hozzátartozóknak, ismerősöknek, de ugyanígy hiányzik a gyülekezetnek és a pásztornak is. Ezt az űrt egyedül az Úr Jézus tudja betölteni. Már a felkérést meg is tettem Irma felé, hogy egy sírcsokrot vagy koszorút rendeljen. Bízom benne, hogy az Úr helyezte a szívemre, hogy mi legyen a szalagon. Mert igazából nem búcsúzunk, mert attól szoktunk búcsúzni, aki többet nem látunk. Mi fogjuk látni őt, amikor az Úrnál leszünk, tehát fogunk találkozni vele. Tehát nekem az jött, hogy az egyik szalagra annyit írni, hogy Filippi 1.21, és a másik szárára pedig az, hogy KSZ Ságvár. Ebben mondja Pál azt, hogy nekem az élet Krisztus a meghalás nyereség. Ez olyan gyönyörű ige. Úrvacsorából fogjuk folytatni. Az első korintusi levél 11. fejezetéből olvasom fel az igéket. Álljatok fel, legyetek szívesek! Úrvacsora keretében erősítjük meg a szövetséget az Úrral. Az úrvacsora keretében a kenyér jelenti az Úr Jézus megtört testét, és amikor a kenyeret magadhoz veszed, akkor gyakorlatilag a gyógyulást veszed magadhoz. Mert az ő megtört teste hozta meg számunkra a szent egészséget. A bor pedig a szent vért jelképezi, amely bennünket tisztára mosott, igazzá tett, és ezt mind köszönjük az Úr Jézusnak. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolhatom a szent egészséget. Amen. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár alma az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely engem tisztára mosott, múlt, jelen és jövő vonatkozásában. Amen. mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Amen. Természetesen közben feltámadt, és Jézus él. Folytatjuk a Dózer hit sorozatnak a következő részét. A hatodik része következik, és az a címe, hogy Most hit. Ez a tanítás nem függ össze azzal, hogy Budapesten is tegnapi tanításnak ez volt a címe, és nem függ össze ennek a tanításnak a tartalma az elmúlt napok eseményeivel. Ez a Szent Szellem vezetése. Kezdjük az ige olvasást az 1 Mózes 17.5-tel. Ábrahám nagyon sokáig gyermektelen volt, és egyszer Isten megjelent neki, és ígéretet tett. Ekkor Ábrahám 99 éves, Sára pedig 10 évvel fiatalabb. A fizikai törvények szerint ilyen időskorú embereknek nem lehetne gyermeke. De Isten tett egy ígéretet, hallgassuk meg ezt az 1 Mózes 17.5-ben.
És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyává tettelek téged.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy tettelek téged, azaz már megtörtént tényként közli Isten Ábrahámmal. És ha átolvassátok ezt a részt, akkor meg fogjátok látni, hogy az ígéretet követően 25 évet várt Ábrahám és Sára, hogy valóságba jöjjön a gyermek. Ugyanezt megtaláljuk a római levél 4. fejezetében is, erre majd később térünk rá. Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy sok nép atyává tettelek téged. Nem hogy leszel egyszer, valamikor, hanem tettelek téged. Kész tény. És Ábrahám teljesen elhitte, hogy Isten a szavát beteljesíti. Mert Isten beteljesíti a szavát. Emberek nem mindig. Ezért szól az Úr a Prédikátor 5-4-en keresztül hozzánk emberekhez, hogy amit ígérsz, azt megteljesítsd. Tehát Ábrahám hitte, hogy Isten a szavát beteljesíti, és előszólítja azt a gyermeket, ugyanúgy, mint a teremtéskor, a Biblia elején, ahogy olvasható az első fejezetben, a különböző dolgokat. Növényvilágot, állatvilágot, és a többi. A hit az mindig jelen idejű. És aki úgy gondolkodik, és azt mondja, hogy hát talán majd valamikor megkapom, az csak remény, és soha nem fogja megkapni. A zsidó 11.1-et fogom felolvasni az angol fordítás szerint. Na már most, a hit a remélt dolgok alapja, a nem látott dolgok bizonyítéka. Mi volt az első szó? Na már most. Tehát most, a hit az most hit. A remény nincs azon a szinten, mint a hit. A remény az egy sokkal alacsonyabb szinten van. Nem azt mondom, hogy a reményre nincs szükség. De a remény nem tudja helyettesíteni a hitet. Mert a hit az, ami megragadja a szellemvilágban megfogant kívánságot, és áthozza a valóságba. A hit az mindig a most időben működik, azaz a jelen időben működik. Aki nem a most időben működik, az gyakorlatilag nem hitben működik. A hit lényege a jelen idő. Ne felejtsük el, hogy Isten is a folytonos jelenben működik. Tehát akkor vagyunk mi Istennel közös nevezőn, ha mi is a most hitben, a jelen hitben működünk. Hogy valamiért imádkozunk, és utána Hisszük és tudjuk, hogy megválaszolta, megvan nekünk, megköszönjük, és utána azt a megfogan dolgot hozzuk a valóságba. Nekem is most világosodik és tisztázódik az, amit a múlt héten is már érintettünk, hogy valamiért imádkozunk, utána hitben elfogadjuk, hogy Isten megválaszolta és megvan nekünk, és a harmadik lépés, hogy valóságba fog jönni egy idő múlva. Ez lehet nagyon rövid idő is, és lehet hosszabb idő is. Erre is volt a múlt héten is példa. Amikor a szolgáló repülőt kért, és pár év múlva jött meg az összeg a repülő megvásárlására. Az ima megválaszolása nem az, amikor valóságba jön a kívánt dolog, amikor a kezemben tarthatom. A megválaszolás az imával egy időben történik. Amikor a kezemben tartom, akkor valóságba jött az ima válasz. Ez egy harmadik fogalom. Tehát fontos, hogy pontosan fogalmazzunk, hogy mindenki ugyanazt értse a dolgok alatt, amit érteni kell. Ábrahám annak megfelelően gyakorolta a hitét, amint megmondatott. Tehát amit Isten ígért, ő abban árasztotta ki a hitét. Az ígéret és a valóságba jövetel között, amit említettem, hogy ez 25 év volt, Ábrahám nem tekintett a láthatókra, az érzésekre, az ellentétes gondolatokra. Ő abban hitt, hogy Isten már el is végezte, már őt sok nép atyává, sok nemzet atyává tette. Függetlenül, hogy ez látható vagy nem látható. A hit a nem létezőkről úgy beszél, mintha már meglennének. És utána jön csak valóságba. A nem hitben járó világi emberek ezt bolondságnak tartják. Mert ők felhittel rendelkeznek, amiről a múlt héten tanultunk, és csak azt hiszik el, amit meg tudnak fogni, amit látnak. Úgy, ahogy Tamás is. Ennek a hitnek, ami a nem létezőt meglévőnek nevezi, ennek a hitnek a következő gyümölcse. A hitünk valóságba szólítja, átszállítja a nem létezőt a fizikai világba. Hogy az megnyilvánuljon, testet öltsön, kézzelfogható legyen. Ábrahám a 25 év alatt nem a józan eszét követte, azaz nem a láthatókra tekintett, mert nem lett volna meg a gyermekáldás. A Biblia nem ír ilyet, hogy Ábrahám a józan eszét követte volna. Ő hitt, amint megmondatott. Kenneth Hagint is átsegítette az a felismerés, amit Ábrahám kapott Istentől, és ennek következtében Ábrahám eltökélten hitt Isten ígéretében. 100%-osan, hogy Isten azt megcselekszi. Ábrahám levette a figyelmét a hitét támadó, ellentmondó körülményekről, amelyek úgy szólnak, hogy úgysem lesz az meg neked. Hát te már aggastyám vagy, már 100 éves vagy, már 124 és fél éves vagy. Hogyan lehetne neked gyermeked? Sára is már betölti a 100-at. És lehet, hogy voltak, akik a környezetükben ezt szajkozták feléjük. De ő a figyelmét levette mindezekről. És a szívében mindvégig kitartott a megvallása mellett, ami úgy szólt, hogy hiszek, amint megmondatott. Nem engedte, hogy a hitétől bármi is eltántorítsa. A látás, az érzékelés, és ő az ellentmondó körülményektől függetlenül hitben járt. Tehát ő hitben járt, és nem engedett semmit sem. Tehát ott tartottunk, hogy nem engedte Ábrahám, hogy bármi is eltántorítsa a hitétől. És ennek az eredménye magasan túlszárnyalt minden elképzelést, mert 125 évesen, Sára pedig 115 évesen gyermeket fogant és szült. De ez mind annak köszönhető, hogy kitartott a hite mellett és az ígéret mellett. Amikor sikerül meggyőzni az embereket, hogy az ígéret támaszkodva cselekedjenek, az igébe kapaszkodjanak, úgy mint a villamoson vagy a metrón van az a fogantyú, onnantól nagyon egyszerű elvezetni az embereket a gyógyulásig. Csak azt kell elérni, hogy belekapaszkodjanak az igébe. A Szent Szellem ajándékai számos módon szolgálnak felénk, és a betegek felé, és rendelkezésünkre áll még a Szent Szellem kenetével teljes ima is, ami egy erőteljes ima. Isten erejét az fogja aktivizálni minden esetben, hogyha valaki elhiszi Isten igéjét, és bátorsággal megcselekszi. Tegnap a pesti alkalom bizonságokkal kezdődött. Vidéken volt Santez pásztornak szolgálata, több is. Településeket nem jegyeztem meg, de volt olyan hölgy, aki 6 éve ült tolókocsiban, szklerózis multiplex betegségben, az orvosok gyógyíthatatlannak minősítették, és ő a tolószékből úgy felpattant, mint az ékes kapunál a sánta. Kiszaladt az utcára, 30 ember utána visszaszaladtak, és volt még sok más gyógyulás is, de ez ragadta meg a figyelmemet. Hasonló eset fog most következni Kenneth Hagin szolgálatából. Itt két egymással ellentétben álló bizonyság fog következni, és ebből a két bizonyságból hiszem, hogy az Úr ad nektek világosságot, hogy a gyógyulást hogyan lehet elvenni, illetve a másik hölgy az miért nem tudta elvenni. Kenneth Hagin alkalmára elhoztak egy 72 éves hölgyet, aki 4 éve béna volt és tolókocsiban ült. Az alkalom során Isten ereje kiáradt, kezdődött a gyógyítósor, mivel 500-an voltak, elég sok időbe telt, amíg ugye a végére ért a kézrátételes imádkozásban Hagin, és mire a gyógyítósor végére ért volna, a Kenneth felemelkedett. Ilyen előszokott fordulni, tehát nem egy rendkívüli dolog. És mire odaért volna a tolószékes hölgyhöz, már a Kenneth nem volt jelen. Viszont Hagin tudta, hogy ennek az asszonynak ez az egyetlen lehetősége, mert messziről jött, következő este nem fog tudni eljönni, és most akkor hogyan szolgáljon felé. Előjárunk is mindig azt mondja, hogy ha nincs jelen a Kenneth, akkor szóljuk az igét. És imádkozzunk kézrátétellel, mert a kézrátétel minden ajándéktól függetlenül is működik. Oda ment a hölgyhöz, Hagin, és feltett neki egy kérdést. Tudtad, hogy már meggyógyultál? Hölgynek a szeme kikerekedett, és megkérdezte, hogy tényleg? Azt mondta Hagin, hogy bebizonyítom. Légy szíves, olvasd el az 1 Péter 2.24-et. Hölgy felolvasta. Hagin megkérdezte, hogy milyen időben áll az, hogy meggyógyultatok? És ez szíven találta, mert azt mondta, hogy ez múlt idő. Akkor rám is vonatkozik. Akik azt mondják, hogy igen, ez rám is vonatkozik, de én még mindig érzem, hogy itt bök, ott fáj, ott szúr, én még mindig beteg vagyok. Gyakorlatilag ők a hitetlenségüket árulják el. A kételkedést az ördög ülteti az elmébe, hogy uralmat vehessen a gondolatokon keresztül az ember felett. Hogy ez ne következzen be, Hagin gyorsan megkérte. hogy emeld fel a kezeidet, és dicsérd az Urat a gyógyulásodért. Mert ő maga jelentette ki előtte, hogy ez múlt idő, és rám is vonatkozik. Ragyogó arccal adott hálát Istennek, hogy boldog vagyok, hogy meggyógyultam, és újra járhatok. A szívében felbuzgott a hit, és ennek a hitnek a szavaival adott hangot. Mert ki mondta? Tehát ez a hölgy a szívében felbuzgó hitének a szavaival hangot adott. Teljesen elhitte, amit az ige mondott, és ebben gyakorolta a hitét. Hogy az ősebeivel meggyógyultunk. A szavai elárulták, hogy valóban hitben jár. Mégpedig a most hitet használta, hogy most megvan nekem. Az ige akkor fog működni a számunkra is, amikor a helyes igeidőben cselekszünk, azaz a jelen hitben működünk. Égen felkérte a gyülekezetet, hogy csatlakozzon a hölgy hálaadásához, és együtt adjanak hálát a hölgy gyógyulásáért. Ekkor még mindig a tolókocsiban ült. A közös dicséret után pedig Hégen felszólította a hölgyet, úgy, ahogy az ékes kapunál is, a sántát, hogy kelj fel és járj! És a hölgy felugrott. Éppen és egészségesen. Ugrándozott, táncra perdült, és örömkiáltásokban tört ki. Kenneth Hagin rossz néven vette, hogy egy hamis információ terjedt el ezzel a csodálatos gyógyulással kapcsolatban, mert azt terjesztették, hogy Hagin gyógyította meg ezt az asszonyt. Ő pedig tiltakozott, hogy semmi közöm hozzá. Én csak a hitét megerősítettem az ige által. És az ő hite hozta valóságba a gyógyulást. A hölgy a hitét összhangba hozta az igével, és az ige alapján cselekedett. És ez a hölgy ráébredt arra, hogy 2 évezrede joga van a gyógyuláshoz. Isten szemében, amíg ő 4 évig a tolószékben ült, ő akkor is egészségesnek látta. A Krisztus megváltó munkáján keresztül. A 4 év alatt sajnos a hitét nem a megfelelő ige időben gyakorolta, csak kereste a gyógyulást. Hogy majd megkapom, majd megszerzem. Egyszer majd meg lesz nekem. Tehát látjátok, hogy mekkora különbség van, hogyha most hitben működünk, vagy reménykedünk csak a jövő tekintetében. Miután Isten kegyelméből megtörtént ez a csodálatos gyógyulás, Kenneth Hagin kapott egy kérdést egy másik testvérnőtől. Hogyha Isten őt meggyógyította, akkor engem miért nem? Kenneth Hagin elmondja, hogy gyakran sírva szállt be az autójába, mert látta, hogy a hallgatóság semmit nem értett meg az üzenetből. Nem értették meg a keresztenbe végzett munkát és a most hitnek a jelentőségét. Gyakran a hívők az elméjüket bezárják, és nem elmélkednek az igén. Pedig az ige a szívbe csak az elmén keresztül tud lejutni, akkor, hogyha a hívők az elméjüket megnyitják, és utat engednek az igének. Talán hasonlíthatnám egy csúszdához is, hogy a csúszdára fel kell mászni, és le kell csúszni. Így csúszik le az elmélkedést követően az ige az ember szívébe. És természetesen mindenki imádkozhatja maga felett azt, hogy kijelentés és bölcsesség tisztálatás szellemét kiárasztja maga felett, és ez benne is van az imakönyvünkben. Kenneth Hagin azt mondta ennek a kérdező asszonynak, hogy Isten már mindent megtett a gyógyulásod érdekében. Hát erre az asszony elkeseredett, hogy ugye akkor már engem nem fog meggyógyítani. Mert félreértette a választ. Kenneth Hagin pontosított, hogy Jézus már lehetővé tette, hogy meggyógyulj, amikor ő kifizette a gyógyulásod árát. Erre az asszony elmondta saját véleményét az 1 Péter 2:24-ről. És sok esetben ebben van a probléma gyökere, hogy az emberek nem az ige alapján cselekszenek, hanem a gondolataik alapján lépnek, és az igére fittyet hánynak. Mert a hölgy azt jelentette ki, hogy remélem, valamikor majd meg fog gyógyítani Isten. Igen, erre mit tudott válaszolni? Nem fog, mert már megtette. Tehát itt azt kell megérteni, és igazából a pontosabb megfogalmazásra kell nekünk is törekedni, mert sokszor mi is azt mondjuk, hogy Isten meggyógyította ezt, Isten meggyógyította azt. Ez igaz valamilyen mértékben, és csodálatos dolog, és köszönjük az Úrnak, de gyakorlatilag a gyógyulásért az Úr Jézus az árat 2 évezrede kifizette, és Isten nem most fog meggyógyítani meg az Úr Jézus, hanem az illető felébredt hite fogja megragadni a megváltásnak a művét. És az ő hite fogja valóságba hozni a gyógyulást. Tehát Jézusnak nem kell még egyszer keresztre mennie, hogy kis Pista Jóskát meggyógyítsa, mert ő ezt már elvégezte. Ha otthon az éléskamrában van egy magas stelázs, és a legfelső polcon van valami, akkor az alacsonyabb termetűek azt nem érik el. Hogyha ez a polc minden fakja tele van, akkor könnyen el tudod venni az alsó polcról is. De hogyha csak a felső polcon van már, mint ahogy a bevásárló központban nem egyszer föl kell valahogy az embernek magát tornásznia a legfelső polcra, mert alul már minden kifogyott, akkor ahhoz valamit kell tenni. Vagy valakinek a segítségét kérem, vagy ha van ott a közelben egy zsámúj, akkor fölmászok. Tehát, hogyha amit szeretnél elérni, de nincs kész közelben, nincs elérhető közelben, akkor neked kell tenni azért valamit. És nem az Úr Jézusnak, mert ő azt már megtette. Ő oda készítette a polcra az áldásokat. Igazából 700 áldás közül válogathatunk. Ennyit állít a Biblia. Tehát, hogyha valaki meggyógyul, akkor igazából az a helyes megfogalmazás, hogy felébredt a hite, és el tudta venni a gyógyulását. Valóságba tudta szorítani a gyógyulását, azt, amit már Jézus kifizetett 2 évezrede. Tehát ez a pontos megfogalmazás. Ha gyakorolni kezded az igében a hitedet, akkor rövidesen meg is fog nyilvánulni az. Láthatóvá válik. Az ige jelen idő, a hit jelen idő, és ahogy olvastuk a Zsidó 11.1-ben az angol verziót, úgy kezdődik az első szó, hogy na már most. Tehát itt is benne van a most. Hogy jelen idő, a most az jelen idő. Az átonyra futás oka sok esetben az, hogy elvetik a kételkedésnek a magját a hívők, azaz kimondják a szájukkal a kételkedést. Pedig, ahogy a múlt héten is tanultuk, a hit a szívben akkor is működik, hogyha az elme kételkedik. És a hívőnek mindig a hit szavát kellene kimondania, és nem a kételkedés szavait. Most olvassuk el a Róma 4-ben, 17-től 21-ig.
Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyává lesz, aszerint, amint megmondatott, így lészen a te magod. És hitében erős lévén nem tekintett az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti.
Amen.
Amen.
Tomással ellentétben Ábrahám aszerint hitt, amint megmondatott. Isten a hit Istene. Így kezdődik a Biblia első fejezete. Isten szólt és lett. Mi nem lehetünk mások, mint a hit Istennek a hit gyermekei. Tehát nekünk is hitben kell működnünk, és hitben előszólítani dolgokat. Ha az ördög gyermekei tehetik azt, amit az atyuk, tehát hazudhatnak, lophatnak, akkor Isten gyermekei miért nem tehetik ugyanazt, amit a mennyei atyuk? Tehetik bizony. Ezért a mi cselekedeteinket a hitnek kell jellemeznie. A hit pedig mindig valóságba szólítja a még nem létezőt. Aki az érzékszervére hagyatkozik, az nem tudja élvezni a hitből származó hasznot. Hiszem, hogy Isten adott világosságot, és bizonyára kaptatok az eddig nyitott kérdésekre még választ is. Én is így szoktam, hogy a tanításokból veszek el dolgokat, veszek el válaszokat. Tehát a lényeg az, hogy a remény az egy távoli jövő, nem elvetendő, de egyedül a most hit tudja megragadni az imáink válaszát. Tehát van az imakérés, Atya részéről megválaszolás, és egy kis idő múlva az ima válasz valóságba jövetele. Tehát ez három különböző dolog. Jövő héten fogjuk folytatni, mert ez egy izgalmas kérdés. Nagyon izgalmas téma. Gyógyító Kenet munkálkodik, útközben megjelent a bokában, tehát a boka ízületben, tehát ízületre van Gyógyító Kenet, és a nyak különböző pontjain. A hit keze kinyúl, elveszi. Halleluja! Isten tudja, hogy mire van szükségetek. Dicsőség neki. Van időnk imádkozni is. Ima vigasztalásért, ha a családban haláleset történt. Ez az ima címe. Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében hozzuk el imádságban a kis családot, a rokonságot, a Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk a békesség szellemét, a vigasztalás szellemét, és megkérjük a Szent Szellemet és a szolgáló angyalokat, hogy szolgáljanak feléjük. Kapjanak a megértést a szívükben arról, hogy a hozzátartozójuk a legjobb helyen van. Az Úr szeretetében és dicsőségében. Követeljük az ő üdvösségüket, szabadulásukat a Jézus Krisztus szent nevében, és megparancsoljuk, hogy lehújjék a sötétség leple a szemükről, és meglássák a hozzávezető utat a Jézus nevében. Ne tudjanak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent Szellemet vonzásának, a szolgálóangyalok invitálásának, hanem bejöjjenek a jelenlétedbe, a királyságodba, ott maradjanak és növekedjenek az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Tiéd minden dicsőség, Uram, és elimádkozzuk az ima vigasztalásért, ha a családban haláleset történt.
Atyám, köszönjük, hogy olyan főpapunk van, aki megérti szívünk bánatát, és együtt érez velünk a gyász idején. Ezért bátran és bizalommal lépek a kegyelem királyi trónja elé, hogy a kis család vigasztalást kapjon, irgalmasságot nyerjen, és kegyelmet találjon, segítségül minden szükségére, alkalmas időben. Atyám, köszönöm neked, hogy a kis család vigasztalást vesz, és szívében nincs szomorúság, nem bánkodik, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük, mert ő viszi úgy, ahogy Jézus meghalt és feltámadt a halálból, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt. Atyám, arra kérlek, vigasztald meg a kis családot az igéd szerint. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Drága Jézus, te azért jöttél, hogy a megtört szívjelket meggyógyítsd. Atyám, Jézus nevében vigasztald meg a kis családot, mert te szereted őt örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékoztad meg őt a kegyelemből. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak Istene. Te megvigasztalod a kis családot minden nyomorúságában, szenvedésében és megpróbáltatásában, hogy ő is képes legyen arra, hogy vigasztalást nyújtson azok számára, akik bajba kerülnek, azzal a vigasztalással, amellyel te vigasztalod őt. Köszönöm, Atyám, hogy te megvigasztalsz minden gyászolót, a gyászolónak édességet adsz a hang helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüket szellem helyett. Hálával teljes szívvel köszönöm neked, mennyei Atyám, Jézus nevében. Amen.
Amen. Lábszárban is megjelent a gyógyító kenet. Imádkozzunk értetek. Higgy az igének teljes mértékben, ha szerint cselekedj, és gyümölcsöt terem a számodra, Jézus nevében. A Jézus nevében higgy az igének, cselekedj az ige szerint, és szabadulást fogsz látni, gyógyulást, áttörést fogsz látni Jézus nevében. Jézus nevében higgy az igének, cselekedj az ige alapján, és gyümölcsét fogod látni a Jézus nevében. Higgy az igének teljes mértékben, cselekedj az ige alapján, Jézus nevében, és áttörés fog jönni az életedben. Szabadulás a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a te gyermekedért. Higgy az igében teljes mértékben. Cselekedj az ige alapján, és a hittel megvalott ige meghozza a gyümölcsét a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, hogy ez a test szent egészségben élhet a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, ruhadarabokra, a Jézus Krisztus szent nevében. A kenet kiárad, raktározódik a szövetekben, és ahogy eljut az otthonokba és hozzáér a beteg testekhez, a hit cselekedetére a kenet kiárad, belép a testbe, és kivezeti a testekből a hazug tüneteket, a fájdalmakat, szabadulást hoz a hívő ember számára, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám! Az Úr Jézus Krisztus bevégzett munkáját. Hálát adunk, Úr Jézus, a megtört testedért, ami alapján birtokolhatjuk a szent egészséget a Jézus Krisztus szent nevében. Halleluja! Dicsőség neked, Uram! Mindörökön örökké! Amen! Halleluja! Derék tájon jelent meg a kenet. Köszönjük az Úrnak munkálkodását. 11-én, tehát az előző hétvégén két esküvő is volt Budapesten. Szombaton egy fiatal pár, vasárnap délután pedig egy idősebb házas pár kötötte össze az életét az Úr előtt. Ők már házasok voltak, de szívükben kijelentést kaptak arról, hogy az Úr előtt is milyen hasznos és milyen gyümölcsöző összekötni az életüket. És pontosan úgy hangzott el, hogy az Úr előtt egybe kapcsolt életek, azok gyakorlatilag egy új szellemi egységet képviselnek. Mert azt mondja az ige, hogy ő ketten lesznek egy testé. Előteljes a kenet a terék részen. Az előző vasárnapi tanításból egy kis összefoglalót adok a számotokra. Tanítás címe az volt, hogy a hitünk legyőzte a világot, és ez folytatódott tegnap egyébként. A gyülekezetben járás nem pótolható semmivel. Ugyanis a Szent Szellem ott, mármint a gyülekezetben olyan munkát végez, amit otthon egyedül nem tud. Tehát amikor otthon vagy egyedül, nem minden tud otthon elvégezni. Az ördögnek, az ellenségnek, a tolvajnak egy hatékonyabb ellenállást kell tanúsítani. Amikor mérges vagy a kutyádra, vagy a macskádra. Tehát hatalommal kell szólni. És nem csak egyszer, hanem folyamatosan. Tudjátok, a piaci légy az mindig visszarepül a asztalra. A hitnek egy ismérve is lehet az, hogy a hit mindig kineveti az ördögöt. Hogyha kap valaki egy rossz jelentést, és tud rajta nevetni azért, mert tudja, hogy a másik jelentésben mi áll, Isten igéjében, a megváltásban, akkor ő hitből tud nevetni azon, hogy az egy hazugság, ami a diagnózisban fel van tüntetve. És bizony vannak olyan bizonyságok, hogy valóban a diagnózis nem volt helyes, alaptalan volt, ilyen-olyanoknál fogva. A hited felfejlesztve egy szellemi erőművé válik. És a hit fejlesztése minden héten történik itt, és hétközben otthon, amikor előveszitek az igét. Meg kell tanulni a hit működtetését. És mi a hitünket arra használjuk, hogy helyzeteket, dolgokat megváltoztassunk. Nagyon fontos az elme megújítása. Mert a meg nem újított elme azt mondja, hogy jaj, de hasonlat. Jaj, de fáj. A megújított elme pedig a Joel 3.10 alapján azt mondja, hogy én ugyan most gyengének érzem magam, de megvallom, hogy erős vagyok a Krisztusban és az ő erejében. Ez egy jó ige. Bármikor képes győzni az, aki használja a hitét. És a hit szép harca az nem más, mint hogy a hívő győz. Te győzöl. Te jössz ki a helyzetből győztesen. Mert minden eszközt, felszerelést az Úr megadott hozzá. Nekünk csak azt használni kell. Sokszor emberek Isten tetszésére akarnak lenni, hogy én most nem teszem ezt, én nem teszem azt, én leszokok erről. De igazából tudjátok, hogy mikor vagyunk Isten tetszésére? Akkor, amikor az ember elfogadja az Úr Jézust, és követi a Szent Szellemet. A hatalmat és a hitet az igéből lehet nyerni. És nekünk az ige alapján és a hitünk alapján kell cselekedni ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk. 700 áldás közül válogathatunk. Úgyhogy nagy polc kell ahhoz, hogy az bőssége meg lehessen rakni. Ráadásban hangzott el, hogy mi nem vallásosak vagyunk, hanem hitünk van. Tehát különbség van egy vallásos gyülekezet között, és egy igei gyülekezet között. Más a látásuk, más a hitszintjük. Kettő egy kalap alá nem is vehető. A szent időzítésről. Tegnap tapasztaltam meg egy ilyet. Délelőtt felhívott a tévészerelő, hogy ebéd után tudna jönni. Jó, mondom, csak nálad mikor van ebéd, ez a kérdés. Visszakérdezett, hogy mi mikor ebédelünk. Mondtam, mi 1 órakor. Akkor 2-kor jön. Jó, gyere. Hát egy iparos embert nem lehet csak úgy ugye ide-oda időben rakosgatni. Örülünk, ha jön. Hát családom nem igazán örült a 2 órának sem, mert hát nem fejeződik be az ebéd. És bizonyára valamelyikük felkiáltott az úrhoz, mert 1 óra múlva hívott megint a szerelő, hogy hát közben jött valami, és csak 4 és 5 óra között tud jönni. Halleluja! Ez az Úr szervezése volt. Tehát te is így add át az Úrnak az időzítést, akár a gyülekezetbe járás kapcsán, és bármi kapcsán, mert az Úr a legjobb szervező. Még egy bizonyság. A gyász szellemével kapcsolatban. Hallottam egy olyan bizonyságot, hogy hát egy távoli rokon, még talán annál is halványabb a kapcsolat, lényeg az, hogy felöltötte a fekete ruhát. Tehát egy ismerős vagy távoli rokon elköltözése kapcsán. Aki elköltözött, az újjászületett volt, aki felvette a gyászruhát, szintén újjászületett volt, és egyszerűen azt mondta, hogy meg akart fulladni. És hallott egy belső hangot, hogy vedd le. Tehát a gyász szelleme az egy démon. Nem azt mondom, hogy nem silatunk meg valakit, vagy nem kísérjük el az úgynevezett utolsó útjára, hanem a gyász szellem az egy démon, aki rá akar telepedni, és el akarja nyomni teljesen az illetőt. És hogyha ajtót nyit, akkor be tud férkőzni. Jártam úgy, hogy a kocsiban szólt egy dicséret, pontosan van ott fenn egy ország, és egyik ismerős azt mondta, na én innen megyek, mert ez volt a elhunyt férjemnek a kedvenc éneke. Tehát emlékeztette valamire őt, és őt rosszul érintette ez. Tehát nem jó néven vette, hogy ezt a dicséretet hallotta, hanem elpucolt. Tehát az egy nagymértékű elnyomást jelent, amikor valaki beengedi egy gyászszellemét, és évtizedek múlva sem tud alula felszabadulni. Még keresztények körében is előfordul ilyen. Ez nem jó. Természetesen szeretettel emlékezünk arra, aki eltávozott a köreinkből, mert közöttünk volt, kedveltük, ismerős volt, rokon volt, vagy gyülekezeti tag volt, teljesen mindegy, de nem adjuk át magunkat annak a mélységes gyásznak, ami fájdalommal jár. És az ördög ezt szeretné, hogy elnyomni az embert, elnyomni a keresztényt. Egyébként is ne legyen az miatt esetleg bánatotok, hogy kitartja a temetőben a szertartást. Ugyanis az illető az már nincs ott. Az szombaton reggel 7:45-kor eltávozott a mennybe, és itt hagyta a földi ruháját. Tehát az elköltözött szempontjából teljesen mindegy, hogy kitartja a szertartást, mert ő neki már olyan mindegy, ő már az Úrnál van. Tehát mire a temetésre kerül sor, mert ugye különböző bürokrácián, adminisztráción keresztül kell menni, addig az illető az már régen az Úr dicsőségében lubickol, és az Arany utcákon jár. Tehát mi az ige szemszögéből teljesen másképpen tekintünk egy ilyen esetre, mint a vallásos emberek, akik tényleg, mély fájdalommal, bánattal tekintenek a helyzetre. Köszönjük a figyelmeteket! Halleluja! Légy az ige cselekvője!